A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autóvolán Kft. Autóvolán, a megbízható sofőriskola.
Perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Ha lassan is, de úgy tűnik közeledik a tavasz, így március idusa táján. Egy gyors felmelegedés bizony gyorsan zöldre váltja a ma még szürke természetet. Elővehetjük-e a metszőollót, a permetezőgépet, vagy még várjunk? Erről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam dr. Bálint János, növényorvos, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem professzora. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Most már valóban elő lehet venni a metszőollót, az ásót, kapát is irány a kert, vagy még várjunk vele? Ma reggel -4 fokot mutatott a hőmérő még Marosvásárhelyen.
Hát igen, úgy szoktuk mondani, az ilyen 30 centinél hosszabb nyelűszerszámokat azokat nem szívesen, de a kisebb metszőollót mindenféleképpen, persze viccelek, bármilyen szerszámot elő lehet venni. Az előző adások alkalmával arról beszéltünk, hogy ha januárban folytatódik ez a nagy meleg, akkor a kiszernyűgalmi állapotból előjöve, rügyek megduzzadva, a későbbi hideg miatt fagykárt szenvedhetnek a rügyek, és pont ahogy ezeket beszéltük, jött is a hideg, úgyhogy szerencsére ezt a kényszernyugalmi állapotot ezt tartotta a gyümölcsfáknál ez a hideg. Ez a mostani felmelegedés pedig teljesen természetes, már abból a szempontból, hogy ha most ez tart, akkor emiatt nem hiszem, hogy a későbbiekben a rügyekben, amelyek megduzzadnak, fagykár lehet. Ugyanakkor még azért ne dőljünk teljesen hátra, mert ugye itt a késő tavaszi fagyoknál az egyik legveszélyesebb, sőt talán a legveszélyesebb az, amikor kinyílnak a virágok, és akkor jön egy fagy.
Azért ettől még távol vagyunk.
Ettől még távol vagyunk, igen. Visszatérve az eredeti kérdésre, nyugodtan lehet, amennyiben az idejük és az idő engedi, a meccéseket elvégezni, lemosó permetezést elvégezni, bármilyen télvégi növényvédelmi munkát elvégezni, itt érte mondjuk akár a kérek tisztítás, a kérek kaparás, a meccés során ugye eltávolítjuk az ott maradt tavalyi termésmaradványokat, szilvánál, almánál, adott esetben ott szokott fent maradni egy ilyen gyümölcs mumia, ezek nagyon sok fertőzési forrást tartalmaznak, ezeket mindenféleképpen el kell távolítani, úgyhogy kronológiailag, tehát időrendileg tökéletes időben vagyunk a meccés elvégzéséhez, és még az is talán az egyik legjobb időszak, nem sokára indul meg a rügypattanás, és ugye a lemosó permetezést ekkora legjobb elvégezni, ugyanis most már a rovarok is előjöttek a téli nyugalmi állapotukból, és így a lemosó permetezi olaj készítménye jobban kifejti hatását, tehát elzárja őket az oxigéntől, és akkor így nagyobb valószínűséggel pusztulnak el, mint hogyha mondjuk januárban végeztük volna el ugyanezt a lemosó permetezést.
Hát, hogyha jól emlékszem, akkor egy bő hét fagyos, keményebb fagyos időjárás volt ezen a télen. Elpusztulhattak, vagy megritkulhattak ettől a kártevők és kórokozók?
Bizonyos szempontból lehet, igen. A növényvédelem szakmában úgy tartjuk, hogy ebből a típusú hidegből, az ilyen -15, -20 fok körüli hidegből, úgy, hogy nappal sem megy 0 fok fölé a hőmérséklet, úgy 10-14 nap, tehát úgy legalább 2 hét kellene egy húzamban. Hát határeset, voltak olyan helyek itt a környéken, ahol ez megvolt, volt, ahol kevésbé. Na de ez nem lehet mindent pontosan így kiszámítani, ugye itt ez egy élettudomány, nagyon sok minden közre játszik, hogy épp volt hótakaró, nem volt hótakaró, tehát ugyanúgy, hogyha mondjuk nem volt hótakaró, akkor ezeknek a mondjuk a felületebb szinten telelő képleteknek ugyanúgy sokkal inkább árt a hideg, mint hogyha van egy finom hótakaró rajta. Értek itt például mondjuk egy levéltetű tojást, amelyik ott van a vesszőn, az, hogyha egy finom hóréteg borítja, akkor jobban bírja a hideget, mint hogyha nem borítaná hóréteg.
Vannak már jelei annak, hogy idén mennyi lesz, mennyi kártevő kórokozó lesz? Abból következtethetünk, hogy bizony enyhe tél volt.
Hát jelek annyit mindenféleképpen elmondhatunk és gondolhatunk, hogy növényvédelmi szempontból a vegetáció és az idei idény úgymond hasonlóképpen indul, mint a tavalyi vagy a tavaly előtti. Tehát nincs lényeges különbség. Nagyjából hasonló volt a hőmérséklet, az őszi hőmérséklet is, tehát megközelítőleg azonos mennyiségű kártevő kórokozó vonult el télire, és a tél hidegsége, hosszúsága is hasonló volt az elmúlt 2-3 teléhez, úgyhogy nyilván voltak különbségek, tehát most a kedves hallgatók azt mondják, hogy jó, igen, de hát tavaly január közepén azért jóval hidegebb volt, mint most, igen, de lehet, hogy február elején most volt hidegebb, mint a tavaly, tehát úgy összességében, hogyha egységében nézzük a rendszert, akkor nagyjából hasonló volt, úgyhogy én azt mondom, hogy nagyjából hasonlóra kell számítani. Nyilván, hogy a növényvédelemben mindig vannak úgynevezett gradációk, hogy egy-egy rovarcsoport, egy-egy faj eljut egy olyan szintre, amikor hirtelen megnövekszik, és akkor amíg a természetes ellenségek utána tudnak szaporodni, és tudnák őket szabályozni, akkor abban az évben nagyon látványosan kárt okoz. Ez előfordulhat ugye bármelyik évben. Ugyanakkor az ezt követő időjárás, csapadék, hőmérséklet nagyban befolyásolja a kórokozóknak a terjedését, tehát hogyha a kórokozónak megfelelő időjárás lesz, akkor ugye simán és jobban számíthatunk komolyabb fertőzésekre, hogyha pedig pont akkor szárazabb az időjárás, alacsony a relatív páratartalom, nincs annyi csapadék, amikor a kezdeti fertőzést indítaná meg, akkor bizonyos kórokozóknál, akkor már a nyár elejé, nyár közepi fertőzés nem tud akkora szintű gondot okozni, mint mondjuk egy koratavaszi induló fertőzés.
Igen, hát ugye attól is függ, hogy úgymond hogyan szaladtunk bele a télbe, mennyire, milyen volt az előző esztendő. Egyébként ezek a nagy nyári melegek kedveznek a kórokozóknak, vagy akár azt is mondhatjuk, hogy elpusztulnak ebbe a hőségbe, ami most már egy pár éve jellemzi a nyarainkat.
Ez attól függ, hogy melyik kórokozóról beszélünk. Azoknak a kórokozóknak, amelyeknek a fejlődéséhez víz szükségletik, akkor nekik ez nem kimondottan kedvez, főleg ugye ez az aszályos időszak. Na de az a helyzet, hogy vannak olyan kórokozók, amelyek pontosan amiatt, mert a nedvességet szerető kórokozók nem jutottak labdához, ők akkor most jobban előtérbe kerülnek, és akkor általában azok okozzák a nagyobb gondot. Ha kórokozókról beszélünk, ilyen például a legtöbb liszharmat. Tehát, hogyha például a szőlőről lévén szó, hogyha ugye kevésbé nedves az időjárás, akkor a peronospora kisebb gondot okoz, viszont akkor a liszharmatra kell nagyon odafigyelni. Kártevők közül például ott van a közönséges takácsatka. Az kimondottan meleg, kedvelő és alacsony relatív páratartalmat kedveli. Tehát, hogyha alacsony a relatív páratartalom, tehát kevés nedvesség van és meleg van, exponenciálisan megnő a szaporodó képessége, tehát nagyon lerövidül a generációk közti különbség, óriási károkat tud okozni szabadföldön, növényházakban egyaránt. Úgyhogy így kimondottan, hogy a száraz meleg nyarak kedveznek-e a betegségeknek és a kártevőknek, ezt így összességében így egyben nem tudnám elmondani. Bizonyos betegségeknek nem kedveznek, bizonyos betegségeknek és kártevőknek viszont gyakorlatilag táptalajt adnak, tehát utat adnak, hogy jól érezzék magukat.
Hát arról nem is beszélve, ugye, hogy szárazság esetén a növények is hát le vannak gyengülve, könnyebben támadhatók, érzékenyebbek.
Ha csak nem több éves magoncfákról beszélünk, amelyek tényleg már akár évtizedek óta a helyben vannak, ha valaki neki fog kertészkedni, akkor szerintem a jelenlegi elmúlt pár év időjárását figyelembe véve kertészkedést öntözés nélkül szerintem nem nagyon lehet elképzelni. Nyilván vannak kivételek, vannak igények, tehát de az öntözés az a mai nap, bármennyire is vannak kivételek, én azt mondom, hogy elengedhetetlen a kertészkedésnek, aztán főleg az üzemi kertészkedéshez. Itt az üzemit nem azon értem, hogy több hektáron kertészkedjünk, hanem hogy akár ebből szeretnénk megélni egy kis kertészetben, egy ilyen családi vállalkozásként, tehát ahol még pénzt is szeretnénk mondjuk a kertszeríteni, akkor ott öntözés nélkül ne is gondolkozzunk, neki se fogjunk. Az első dolog az legyen, hogy egy jó minőségű öntözővíz legyen. Ugye legtöbbször mindig az szokott lenni, hogy ha lenne egy jó kertem, milyen jó lenne, növényeket ültetnék oda, és akkor ott gyakorlatilag csak szüretelnénk. Mielőtt neki fogunk bármilyen kertészkedésnek, egyszer győződjünk meg róla, hogy elegendő mennyiségű, jó minőségű vízünk van, és akkor úgy fogjunk neki. Ha már benne vagyunk, akkor igyekezzünk ezt biztosítani, hogy legyen elegendő mennyiség és jó minőségű vízünk.
A jó minőségű víz az?
Jó minőségű vízen azt értem, hogy nincs túl sok oldott só benne, és hogyha van is benne oldott só, akkor nem olyan, ami a növényeknek árt. Például nem
nátriumklorid lehet.
Nem lehet ásott kút, lehet ásott kút. Például itt a Maros árterében nagyon jó bővízű kutak vannak, de elég magas a sótartalmuk, és nem a, mondjuk a kálcium, magnézium és ilyen sótartalom, ami amúgy ugye mondjuk a vízkőnek nem kedvez, tehát nem lenne jó, de a növény adott esetben ezeket az elemeket tudja hasznosítani, hanem konyhasó van benne, nátriumklorid, és az semmiféleképpen nem jó, hogy ez nagyobb mennyiségben van, és huzamosabb ideig öntözzük ugye a talajunkat vele, akkor elszikesedhet, gyengülhet a talaj termőképessége, tehát ezért mondom, hogy jó minőségű legyen az öntözővíz. Az elegendő mennyiségű pedig az azért fontos, ugye többféle öntözési normával dolgozhatunk, de mi azért azt tartjuk, hogy nem a mindennapi öntözés lehet a legkifizetődőbb, hanem hogyha egyszerre tudunk nagyobb adagokba öntözni, de mindegyében inkább nem megyek bele, mert vannak olyan kertészetek, ahol minden nap mondjuk délelőtt 11-kor azért öntöznek, hogy a növény tudjon párologtatni. Na mindegy, házi kertben, hogyha mondjuk van egy kis paradicsom, meg zöldséges kertünk, akkor én inkább javaslok mondjuk egy heti, egy komolyabb öntözést, mint hogy minden nap öntözgessük. Na most ez a komolyabb öntözés, ez mondjuk a heti szinten, vagy két heti szinten van, ez 10-20 mm. Ez azt jelenti, hogy 10-20 liter per négyzetméter. Itt az előbb paradicsommal kezdtem el a példát, de vegyünk egy mondjuk egy alma ültetvényt, és vegyünk mondjuk egy fél hektár vagy egy hektáros alma ültetvényt. A 10-20, mondjuk akkor a 20 liter per négyzetméter vízmennyiség, az azt jelenti, ugye, hogy az egy hektár az 10.000 négyzetméter, 200.000 liter, 200 köbméter víz kell egy öntözéshez. Na most egy kútban
annyi nincs.
Annyi nincs, hogyha nagyon jó a hozama, lehetséges, hogy van, de mindenféleképpen egy víztároló rendszerbe kell gondolkozzunk, hogy legalább egy vagy két öntözésre mindig legyen elegendő szükséges vízünk, amit folyamatosan pótolunk egy, két vagy három kútból. És akkor nyilván itt most egy hektáról beszélek, de hogyha mondjuk valakinek 10 ára van, akkor ugye visszaosztva oda 20 köbméter kell, hogyha 20 milliméterrel meg akarom öntözni, és ez nem kis vízmennyiség, főleg, hogyha egyszer akarom kijuttatni, erről gondoskodni kell. Azért mondom is ezt el ilyen határozottan, mert több esetben azért azt tapasztaltam, hogy ezen nincsenek mindig tisztában a kertészek.
Mai meghívottam dr. Bálint János növényorvos, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem professzora. A telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk @marosvasarhelyi.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Egyébként, ha már vízről beszéltünk, csapadék szempontjából olyan közepes volt ez a tél, nem volt olyan rossz. Most tegnap autóztam Maros-völgyén felfele, hát sok helyen láttam útszéli tavacskákat, de gondolom, hogy ez csak a nem karban tartott, vagy rendben tartott árkok miatt van. Milyen most a víztartalma a földeknek?
Hát átlagosan igenis azt mondanám, hogy közepes. Több csapadék esett folyékony formában, mint szilárd halmazápolat, tehát többet esett az eső, mint amennyit havazott, de olyan szép csendes esők voltak, hogy így mondjam, nem pedig az a nagyobb mennyiség egyszerre, és akkor emiatt szépen le tudott szivárogni, nem pedig elfolyt a csatornákban és a különböző vízgyűjtőkbe, úgyhogy én azt mondom, hogy egy ilyen átlagos tavasszal indulunk. Kérdés az ugye, hogy mi van előttünk.
Igen, egy kérdés SMS-ben a mérnök úrtól szeretném megkérdezni, most lehet-e oltást végezni meggyet, ringlószilvát, magravalóval és almát? Köszönöm szépen, Péter kérdezi.
Azt tartjuk, hogy akkor lehet oltást végezni, amikor úgy adja a héját, tehát olyan könnyen le lehet húzni a felső rétegét a vesszőnek, úgyhogy én nem néztem meg most, hogy ez hogy van, de lehetséges, hogy most már bizonyos helyeken elindult, úgyhogy most valahogy közel járunk
beindul hozzá. A netfkering?
Beindul a netfkeringés, de még nincs virágzás, pontosan. Ez a legmegfelelőbb időszak, így van.
Igen, és hogyha már ültetvényekről beszéltünk, csemete ültetést mikor ajánlatos végezni? Most még lehet, vagy már lehet? Vagy?
A tavaszi telepítést már simán lehet kezdeni. Addig jó, vagy addig ajánlatos telepíteni a gyümölcsfákat, amíg nem indultak el, tehát amíg nem virágoztak ki. Előfordul az, hogy valamilyen oknál fogva már elindul a gyümölcsfa, és elültetjük, és úgy is lehet sikerünk, de akkor már ugye a tartalék tápanyagok jelentős részét arra hasznosítsa, hogy a virágokra, meg a hajtásra, és akkor kevesebb jut a gyökér zónára, és így az eredési arány, vagy a megmaradási arány az kevesebb, kisebb lehet, és ugye ez egyenesen arányosan függ attól, hogy mennyire indult el az a nő. Ha éppen meg van pattanva, az nem ugyanaz, mint hogyha már vannak mondjuk egy 10 centis hajtások a gyümölcsfán. Hogyha tenyészedényes gyümölcsöt választunk, oltványt, tenyészedényest, akkor gyakorlatilag most is ültethetjük, májusban is ültethetjük, augusztusban is ültethetjük, akkor egész évben ültethetjük.
Hát gyakorlatilag a fontos az, amit az imént is mondott, hogy azért öntözni kell, legalábbis az első időben.
Hát a csemetéket aztán kötelezően, igen. Tehát azok nagyon
könnyen most attól függ, hogy milyen időjárás lesz.
Igen, csak valahogy úgy volt a kérdés, hogyha nagyon meleg, száraz nyár van, ugye?
Hát igen, most már fel vagyunk készülve, vagy úgy állunk hozzá, hogy mindig meleg, forró nyaraink.
Nagy valószínűséggel szerintem idén is lesz egy 3-4 hét, amelyik ilyen szárazság lesz, de legyen olyan időjárásunk, hogy ne kelljen egy cseppet se öntözni, de ne legyen túl sok víz se. Volt egy ilyen mondás, nagyon tetszett, még valaki mondta, hogy milyen jó, hogy nem mi döntjük el az időjárást, és hogy ez nem az emberektől függ, mert tehát annyit vitatkoznánk rajta, ugye a strandolók azok esőmentet, és napot szeretnének, kerszek egy kicsi esőt, a másikok nem. Mert ha mi döntenénk el, lehet még ilyen se lenne.
Biztos, hogy nem lenne ilyen. Norbert írja, jó napot kívánok, a föld pH szintjét hogy lehet beállítani, ha túl lugos, hogy savasítsam, ha túl savas, hogy lugosítsam. A paprika milyen pH szintet igényel, Norbert?
A paprika enyhén savas, egy ilyen 6,5-ös pH-n érzi szerintem a legjobban magát. Semleges enyhén, hát egy ilyen 6 és 7 között. Hogyha savas a talajunk, akkor meszezéssel, dolomit por bedolgozásával, ugye ez kálcium-magnézium-karbonát bedolgozásával, cukorgyári mésziszap bedolgozásával, tehát mindenféleképpen ilyen kálcium tartalmú anyag bedolgozásával tudjuk emelni a kémhatását a talajnak. Savanyítani savasítani egy fokkal nehezebb, azt meg tudjuk oldani úgy, hogyha mondjuk a mesterséges trágyákat, műtrágyákat úgy választjuk meg, hogy annak savanyító hatása legyen. Itt például mondjuk a nitrogén fejtrágyázást, például ammónium szulfáttal végezzük el. Ugyanakkor savanyítani tudunk, bár tudom, az előbb azt mondtam, hogy kálcium, de a gipsz, a kálcium szulfát, mivel a szulfátgyök ugye ott maradhat, akár kénsav formájába, kénesav formájába ott lesz, akkor az is savanyítja, tehát gipszel hosszú távon nem lugosítjuk, hanem savanyítjuk a talajt. Nyers tőzek bedolgozásával, olyan tőzeggel, aminek a pH-ja nincs beállítva, ugye nyers tőzeg általában ilyen 3-as feles pH-val bányásszák, ennek a bedolgozásával, lucfenyő avar bedolgozásával, ilyesmikkel savanyíthatjuk a talajt. Savanyítani szerintem nehezebb, savasítani nehezebb szerintem, mint lugosítani.
És megmérni az értékét hogyan lehet? Léteznek műszerek vagy
laborban? Így van, így van. Van talajba mérő, pH mérő, ezek mondjuk így egy picit ahhoz, hogy pontosan mérjenek, ezek drágább műszerek, nagyon érzékeny műszerek. Ugyanakkor vannak ilyen lakmuszpapírszerű indikátorpapírok, amelyeknél a jó minőség az nagyon jól mér. Oldatot kell készítsünk, ezt az oldatot általában úgy szoktuk elkészíteni, hogy egy egységnyi talaj, amit meg szeretnénk mérni, két egységnyi desztillált víz, jól összekeverjük, hagyjuk ülepedni, akár úgy hagyjuk egy fél napot, utána megint összekeverjük, és akkor így tudjuk megmérni a pH-t, vagy talajmintát veszünk, bevisszük a talajtani hivatalba, ott megnézik a különböző tápelemszinteket, nitrogén, foszfor, kálium, kálcium, magnézium, stb. Amit kérünk, emellett meghatározzák ugye a kémhatását is a talajnak.
Egy másik kérdés, jó napot kívánok, körte rozsda ellen mivel lehet védekezni? Köszönöm, Jani írja.
Hát a körte rozsda az egy többgazdás rozsdagomba, a körte a köztes gazdája, a főgazdája a Juniperus fajok, úgyhogy a körténél csak a levélen van jelen, és ilyen nagyon érdekes tünete van, ilyen rösztila típusú ecidiumok nőnek ki, mintha ilyen kis vázaszerű dolgok nőnének ki a körte levélének a fonákán. Általában nem okoz nagy gondot, viszont tényleg van egy-két fajta, amelyen olyan szintű foltosodást okoz, hogy szerintem is kell védekezni. A triazol hatóanyagú készítmények, szisztemikus töményvédőszerek tavasszal alkalmazva szerintem teljesen kielégítőek. Itt most például egy hatóanyagot kell mondjak, akkor a miklobutanil, difenokonazol hatóanyagok szerintem tökéletesen megoldják a körte rozsda elleni védelmet.
Jó napot kívánok! Rózsa gyökereket most ültethetek, és mit tartalmaz a lemosó permetlén moszpilánt? Köszönöm a választ, Róza írja.
Lehet ültetni a rózsát, és a lemosó permetező szer, hogy az övé mit tartalmaz, vagy az öné mit tartalmaz, azt nem tudom. Van az a márkanév, amit itt az előbb említettek, acetamiprida hatóanyag, ez, és ugye olaj acetamipriddel, ez a leginkább a rovarok ellen egy lemosó permetezés, hogyha kórokozók, baktériumok ellen is szeretnénk védekezni, akkor mindenféleképpen jó, hogyha réz, illetve kén is van benne, a kén továbbá nem csak a lisztharmat típusú kórokozók ellen, hanem az atkák ellen, tehát a pókszabású ízeltlábúak ellen is hatékony. Úgyhogy lemosó permetezésnek, hogyha nem kimondottan tudjuk azt, hogy mi direkt egy rovar ellen szeretnénk valami nagyon hatékony védekezést végezni, akkor én az olajos részként ajánlanám, mint hatóanyag, és akkor amellé lehet nyilván bekeverni, akár hogyha meg akarjuk a rovarölő hatását növelni, egy rovarölőszert.
Jó napot kívánok, Mihály vagyok. Mikor lehet és melyik a legjobb oltási módszer a diófa oltásához?
Hát a diófa oltását általában, tehát a diófát kézben oltják. Most a legmegfelelőbb időszak. 28 fokon végzik a kaluszosítást, és vigyázni kell arra, hogy lehetőleg a nemes rész az ne hajtson ki erőteljesen addig, amíg a kalózosodás nem végződött el, mert akkor ugye abban a nagyon párás, magas hőmérsékletű környezetben a xantomonászos betegség nagyon-nagyon drasztikusan lecsökkenti, ugye, tehát elpusztítja jelentősen. A dióoltása az nem olyan egyszerű dolog. Én nem azt mondom, hogy hobbi szinten nem lehet megoldani, mert az ember nagyon sok mindent megtud, de az az egyik gyümölcsfák közül az egyik legnehezebb oltás, hogyha helyben szeretnénk oltani, akkor lehet később is elvégezni, nyár folyamán, július-augusztusban úgynevezett sípolásos oltással. Itt a környéken, ugye, tehát Bandi Attila kollégám, aki a gyümölcstermesztést oktatja, és Ravasz Szabolcs volt diákon, aki most a Városi Kertészetnél dolgozik, ők dióoltásban szerintem expertek, úgyhogy ha valaki szeretne erről többet tudni, akkor ezt a két szeméről meg tudja kérdezni. A hétvégén nálunk az egyetemen most lesz egy meccési bemutató is, ahol a kollégám fogja a meccést bemutatni, esetleg ott, hogyha az előadás után egy kérdés erejéig fel tudják tenni, akkor többet tud mondani, de a lényeget elmondva, nagyon speciális környezet kell hozzá, és nem egyszerű a dióoltása.
Igen, és hogyha említett, egy meccés bemutató lesz a Koronkai kampusznál, ugye? Szombaton.
Így van.
10 órától?
Így van, 10 órától, így van. Így van.
Igen, akit érdekel, megnézheti. Mihály írja, ha több éve ültettem egy cseresznyefát, ami tavasszal virágzik, de gyümölcs nem lesz rajta, hallottam, hogy egy más nemű cseresznyefa kell mellé. Honnan tudom, milyen nemű a fám, és honnan tudom felismerni az ellenkező nemű csemetét, mert a piacon az árusok sem tudják megmondani, tisztelettel Mihály.
A cseresznye az kétivarú egylaki, tehát nincs úgy, hogy van fiú cseresznyefa, meg lány cseresznyefa, vannak ilyen növények, például a páfrányfenyő, az egyivarú egylaki, meg vannak a hím jellegű fák, meg a nő jellegű fák. A cseresznyénél idegen megporzás van, ami azt jelenti, hogy azonos időben szükségszerűen kell virágozzon egy másik cseresznyefa, aminek a pollenje átszáll arra a cseresznyefának a virágjára, ahol szeretnénk a termést, és vissza is ugye porozzák egymást. Itt most azt kell tudni, hogy milyen fajtánk van, és akkor a mellé egy azonos időben virágzó másik cseresznyefajtát kell választani. Nem azt mondom, hogy mindegy, hogy bármelyiket lehetne, de szinte bármelyiket lehetne. Nagyon ritka az, hogy közösen virágozzanak és egymást ne porozzák. Ha biztosra szeretnénk menni, akkor mondjuk a több cseresznyefánk van, és ezeket szeretnénk biztosra beporozni, akkor a vagy cseresznye általában mindenikkel kompatibilis, tehát az be tudja porozni az összes cseresznyefajtát.
Mai meghívottam dr. Bálint János, növényorvos, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományi Egyetem professzora, a telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi.ro. Van még néhány percünk a műsorból, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Én egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Halló. Jó napot kívánok!
Tessék,
tessék mondani, halljuk!
Jó napot kívánok! Na mostan.
Igen, a rádiót tessék lehalkítani, mert akkor fogjuk is hallani.
De nem tudom, nem én beszélek most.
De igen, csak egy kicsit később, tessék, jó. Visszahallja saját magát. Jó, tessék mondani.
Halló?
Igen, tessék mondani, mi halljuk.
Igen, azt szeretném kérdezni, hogy a mezei poloska ellen, ami a málnán terem, az, ami végig megy ott a málna gyümölcsön, hogy olyan büdös és olyan rossz ízet ad neki. Az ellen miben lehet védekezni? Kérdem a professzor úrat.
Ez egy elég nehéz dolog, ugye, mert amikor érésben van egy gyümölcs, akkor általában permetezéskor be kell tartsuk az élelmezés egészségügyi várakozási időt. És ilyenkor rovarölőszerrel nem nagyon ajánlatos védekezni, mert akkor leszedjük, megesszük, az nem kimondottan a legjobb. Nem tudom, hogy az a poloska van-e rajta, vagy már az ázsiai márványpoloska, ami nemrég érkezett hozzánk, és elég nagy, pontosan ilyen hasonló gondokat okoz, amit a kedves hallgató is mondott.
Tehát, hogyha a virágzáskor megpermetezzük, az úgy
hát nem az akkori poloskákat lehet, hogy előzi, ja. vagy adott esetben elpusztítja, de úgyis jönnek mások. Nem tudnék biztos választ mondani, tehát ez egy olyan nehéz kérdés, hogy egyszerűen most a jelenlegi módszerenkkel úgy, hogy az hatékony is legyen, segítséges maradjon, nincsen nagy... mint a szőlőnél a darazsak ellen, hogy be kell hálózni, és akkor szüretelőtt a hálót.
De egyébként ez a növénynek is árt, ez a poloska?
Nem kimondottan árt. Szivogatja adott esetben, de olyan nagy, hogy mondjam, mennyiség és minőség kárt még nem okozott. Nyilván, hogyha felszaporodik és ott van, akkor már az ázsiai márvány poloskáról beszélek, akkor fog tudni. Egyelőre sajnos biztos választ nem, hogy nem tudok mondani, hanem nagyon nincs is. Persze, hogyha valamely kedves hallgatónak valami tuti ötlete van, akkor szívesen látjuk, hogy igen. Így.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, Magdolna vagyok, az
Orrhelyről.
Szeretném megkérdezni, a málnafát lehet-e ültetni, és az eperrel kell-e valamit csinálni ilyenkor tavasszal, van egy darab eprém.
Lehet ültetni a málnát?
Igen. Napos helyre?
Hát igen, a málna az nagyon szereti a fényt, ugye. Természetes környezete az ilyen erdővágásokba, frissen tarvágásokba, ugye ott a nagy napfényen növekszik a málna, úgyhogy szereti a napfényt. Ugyanakkor valamilyen szinten tűri az árnyékot is, tehát...
Az epret át kell ültetni, vagy...
Igen.
Az eperre mit kéne csinálni? Kell-e valamit csinálni?
Igen, hát a fertőzési forrásokat körülötte, a tavalyi leveleket, azokat, amik...
Azokat,
igen, legyen megpucolni, igen. Amennyiben úgy látta, hogy a tavaly év folyamán betegségek voltak rajta. Van a mikoszferellás betegség, ilyen nagyon sűrű, pirosas, lilás, pöttyös lesz a levél. Vagy valamilyen egyéb ilyen betegséget látott rajtuk, akkor megelőzésképpen lehet egy permetezés végezni még a zöld részeken, pont azért, hogy ne akkor kell majd védekezni, amikor ugye fog érni az epers, tehát hogy itt is tudjuk betartani az élelmezés várakozási időt. Ha nem, akkor igyekezzünk arra, hogy az eper tövek tövébe valamilyen szalmát szórjunk le, hogy az eprek majd később ne a földet érjék, és akkor ezáltal is kevésbé tudnak megfertőződni. Tehát ezeket végezném.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Azt szeretném kérdezni, a megyei juharban lehet-e oltani japán juhart, és melyik eljárásról?
Hát én most itt inkább tippelni fogok. Szerintem lehet, nem vagyok biztos benne, de mivel ácer-ácer, én gondolom, hogy lehetséges. Mondom, nem 100%, ez abszolút tipp. És melyik eljárással? Szerintem az angol nyelves párosítással, tehát azzal az oltással működhet. Nem tudom, lehet a szemzés is meg lehet próbálni, de inkább ezt a tavaszi oltást mondanám.
Jó napot kívánok, Előd vagyok, Szárhegyről. Érdeklődni szeretnék, hogy a megyfát hogy ajánlatosabb megmetszeni?
Hát mivel a megy nagyon hajlamos a felkopaszodásra, figyeljünk mindig arra, hogy ne hagyjunk ilyen felkopaszodott, hosszan elnyúló vesző részeket, vagy akár ugye egy-két éves részeket. Tehát erre figyeljünk oda. Most attól függően, hogy mekkora térállása a megyfánknak, lehet, hogy egy ilyen vázaszerű katlanra metszük a megyet, lehet orsó formára is metszeni a megyet, hogyha sűrűbben vannak. Úgyhogy maga a koronaforma az javarészt ugye attól függ, hogy milyen térállásban van a megyfánk. Erre figyeljünk oda, hogy ezeket a, mondom, ilyen felkopaszodásra hajlamos részeket, ezeket metszük úgy, hogy minél kevesebb legyen belőlük.
Halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Szeretném érdeklődni, hogy a meleg ágyba fontos-e a lótrágya, mert mindenki másképp mondja.
Igen, köszönjük a kérdést.
Tehát, hogy kimondottan lótrágya legyen?
Nem, hogy egy rend lótrágyas, akkor utána föld, termőföld.
Igen, hát ugye ahhoz, hogy a melegágy úgymond a szószoros ételmű melegágy legyen, akkor kell valamilyen szerves anyag, ami ott a lebomlás útján egy picit megemeli a hőmérsékletet, csak ugye itt a mennyiségre vigyázni kell, hogy nehogy aztán kiégjen a vetés.
Igen. És még egy kérdés itt a végén, József írja, jó napot kívánok, miért van az, hogy egyik évben a hagyma és a retek kicsapzik, a másik évben nem?
Ez kicsapzik, az, hogy kivirágzik vajon?
Hát gondolom, az a nálunk úgy meg durgózik, lesz egy ilyen akármilyen...
A virágszára gondolom.
Igen, igen, pontosan.
Így van. Hát ez attól függ, ugye ez két éves növények azt jelenti, hogyha ugyanott hagyjuk, akkor következő évben virágoznak, és hogyha egy nagyon száraz nyár miatt, valami miatt úgy érzékeli az a növény, hogy már újabb, tehát átment már egy nyugalmi állapoton, akkor lehetséges, hogy a nyár végére ő már fiziológiai, tehát hormonálisan úgy érzi, hogy ő már két éves, és akkor elkezd virágozni, úgyhogy emiatt van szerintem.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autovolán sofőriskola. Autovolán. Tanulj meg biztonságosan vezetni.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Bálint János növényorvos, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem professzora volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszoltak kérdésekre.
Köszönöm szépen is a kérdéseket és a figyelmet.